Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet az apostol szavaival. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén magasztaljuk Urunkat, énekeljük a 118. Zsoltár első versét. A 118. Zsoltár így kezdődik: adjatok hálákat az Úrnak. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön attól, aki van, aki volt és aki eljövendő, a mindenható. Amen. Halljátok az élő Isten beszédét, szeretett testvéreim, úgy, amint írva van, a Bibliaolvasó kalauz szerinti mai napra ajánlott igeszakaszunk válogatott verseiben. Nehémiás könyve 3. fejezetének válogatott verseit olvasom. És fölkelt Eliásib a főpap és atyafiai a papok, és építették a juhok kapuját. Ők szentelték meg azt, és állították fel annak ajtait. Építették pedig a kőfalat a Meách toronyig, amelyet megszenteltek, s azután Hanánel tornyáig. Mellettük javítgatta a kőfalat Merémót, Uriásnak, a Hakkós fiának fia, mellette pedig javítgatott Mesullám, Berekiásnak, a Mesézabéel fiának fia, és ő mellette javítgatott Sádók, a Baána fia. Ezek mellett pedig javítgattak a tékoabeliek, akiknek előkelői azonban nem hajtották nyakukat az ő uruk munkájának jármába. Mellettük javítgatott Uziel, Harhajának fia az ötvösökkel, és ő mellette javítgatott Hanánia, a kenetkészítők egyike, és megerősítették Jeruzsálemet mind a széles kőfalig. Mellettük javítgatott Refája, a húrfia, aki a Jeruzsálemhez tartozó tartomány felének fejedelme volt. Mellettük javítgatott Sallum, Hallóhés fia, aki fejedelme volt a Jeruzsálemhez tartozó tartomány másik felének és az ő leányai. Ő utána javítgattak a léviták, Rehum, Báni fia, aki mellett javítgatott Hasábia, Keila tartománya felének fejedelme, tartománya lakosaival. Ő utána javítgattak a papok és a környék férfiai. Utána javítgatta Malkia, az ötvösök egyike, a léviták szolgáinak és a kereskedőknek házáig, a törvénytevő ház kapujának ellenébe, a szegletnek hágójáig. A szeglet hágója és a juhok kapuja között pedig javítgattak az ötvösök és a kereskedők. Istennek szent lelke tegye áldottá közöttünk a felolvasott igét, annak megértését és befogadását. Ezért imádkozzunk. Köszönjük mindenható Isten, hogy megállhatunk előtted ebben az órában, a nyugodalomra rendelt időben. Köszönjük azokat az időket, amelyekben rá tudunk hangolódni a Te idődre. Hála van bennünk megtartott életünkért. Köszönjük azokat, akik találkozóra érkeztek, régi emlékeket idéznek fel, és köszönjük emlékezetét azoknak, akik már nem lehetnek közöttünk. Hála van bennünk azért, mert erőt adó és gyógyító kegyelmedet is emlékezetünkbe idézhetjük. Köszönjük, hogy imádságainkat meghallgattad, köszönjük, hogy íme most itt lehetünk. Hála van bennünk megtartott életünkért. Gondviselő kegyelmed át meg átjárja a mindennapjainkat. Meg nem szűnsz jóságod bizonyságaival körülvenni. Köszönjük az észrevett jót, ami tőled származott, és köszönjük azt is, ami mellett tompult hittel elmentünk úgy, hogy nem tudatosodott bennünk, hogy az is tőled volt. Erőt adtál erőtlenségünkben, tápláltál reménységünket, amikor az megfogyatkozott bennünk. Szeretnénk, ha igéd biztos útmutatását megérthetnénk a saját életünkre és helyzetünkre vonatkozóan. Jöjj hát közel szent lelked által hozzánk. Ne esendőségünkre tekints, hanem Krisztusban megmutatott szeretetedre. Az ő nevében kérünk, szenteld meg Isten tiszteletünket, és szólíts meg bennünket személyesen. Amen. Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét közöttetek hirdetni kívánom, írva található az előbb hallott ige szakaszban. Nehémiás könyve 3. fejezetének 8. versében eképpen. Mellettük javítgatott Uziel Harhajának fia az ötvösökkel, és ő mellette javítgatott Hanánia a kenetkészítők egyike, és megerősítették Jeruzsálemet mind a széles kőfalig. Kedves testvéreim, a bibliaolvasó kalauz szerinti mai ige szakaszunk a Szentírás azon fejezetei közé tartozik, amelyeket hamar átlapoz az ember akkor is, hogyha Isten igéje, a Szentírás tanulmányozása egyébként napi olvasmánya szokott lenni. Ugyanis szinte csak neveket és csak felsorolásokat tartalmaz a Nehémiás könyve 3. fejezete, vagy pedig egyes személyekhez kötődő, talán lényegtelennek tetsző megjegyzéseket. Nincs benne semmi olyan történet, amelynek keresni lehetne a mának szóló üzenetét, de olyan ige morzsaszerű tanítás sem található benne, amely egy-egy napnak megadná az alaphangját, amikor a Szentírást olvassuk. Ám mégis benne van ez a fejezet a Szentírásban, és hinnünk szabad, hogy isteni ihletése révén mégis tartalmaz olyan üzenetet, amely által Isten ma vezetni szeretne bennünket. Kedves testvéreim, voltak történelmi idők, és vannak történelmi idők, amikor az ilyen névsorok, az ilyen száraznak tűnő felsorolások felértékelődnek. Az idősebbek emlékezhetnek arra, hogy micsoda kincs volt a zsidó üldözés idején egy keresztelési anyakönyvi kivonat. Életmentő volt. Előző szolgálati helyemen ismertem egy idős zsidó asszonyt. Amikor legelőször találkoztunk és bemutatkoztunk egymásnak, akkor azt mondta, Isten áldja meg Göbe nagytiszteletű úr emlékezetét. Ez a lelkipásztor, akire ő utalt, a 3. lelkész elődöm volt, 1929 és 1953 között szolgált a gyülekezetben. Ez az idős asszony elmesélte, hogy a származása miatt a közeli városba, a németek gettóba vitték, sorstársaival együtt. Lelkész elődöm azonban elment, és a gettó parancsnokával beszélt, és átadott neki egy keresztelési anyakönyvi kivonat másolatot. Bátor közbenjárásának és helytállásának köszönhetően őt kiengedték, viszont mindenki, akivel ő akkor ott össze volt gyűjtve, Haláltáborba került, és senki nem tért haza. Kétséges, hogy az az anyakönyvi kivonat tényleg hiteles volt-e. Ez az ember az életével játszott, amikor a gettó parancsnokával beszélt. A listák, a névsorok, a felsorolások tehát lehetnek rendkívül fontosak, életmentők lehetnek bizonyos helyzetekben. Mi is a névsorok, a felsorolások közelségében élünk. A Táncsics út és a Rákóczi út sarkán lévő világháborús emlékmű egyik részlete sok-sok nevet tartalmaz. Azoknak a nevét, akik a világháborúban elestek. Ha valaki belép a református kollégium bejáratán, ódon falai egyikén, rögtön balra,
márványba vésve látja azoknak a nevét,
akik a nagy háborúban elestek, és a kollégium polgárai voltak. Az országban szinte mindenfelé találunk olyan épületeket, amelyeknek az impozáns előterében márványtábla emlékezik arról, hogy az építésekor kik voltak azok a meghatározó személyiségek, akiknek az idejében az épület felépült. A Bibliában is vannak névsorok. A Bibliában lévő névsorok és felsorolások azonban más tartalmúak. Különböznek azoktól, amelyek között élünk, amelyek előtt megállunk néha egy-egy pillanatra, rávetjük a tekintetünket, és beleolvasunk azokba a nevekbe,
akik régen vagy kevésbé régen valami fontosat tettek, esetleg valamilyen történelmi igazságtalanság érte őket.
Visszaidézzük azokat az eseményeket, amelyek következtében ezek a nevek oda kerültek, amelyeket ugyanis megszoktunk, azok rendszerint az embernek állítanak emléket. Azok a névsorok, amelyek között élünk, rendszerint azokról emlékeznek meg, akik valamilyen történelmi igazságtalanság folytán már nincsenek a minden élők között. A Bibliában lévő névsorok és felsorolások pedig ezzel szemben Isten munkájának állítanak emléket. Ez a döntő különbség az emlékezés tárgyában. Mai igényben azoknak a nevét, azoknak a felsorolását találjuk, akik a babiloni száműzetésből való hazatérés után Jeruzsálem kőfalait megépítették. Hogyha össze kellene foglalni ennek az igehirdetésnek a rövid tartalmát, akkor azt így tehetném meg, közösségre hív Isten a közösségért. Ezzel foglalkozzunk. Először is ennek összefüggésében szeretnék az egységről beszélni a különbözőségben. Egység a különbözőségben. A babiloni száműzetésből hazatértek, nagy elszántsággal fogtak Jeruzsálem lerombolt kőfalainak az újjáépítéséhez. Ezért itt most először ebben a tételben az egységről, a példás egységes fellépésről szeretnék beszélni. Alaposabban megvizsgálva fejezetünket azt látjuk, hogy a jeruzsálemi építőmunkások nem egyedül voltak. Nem csak a jeruzsálemiek álltak oda a munkát elvégezni, hanem az ország különböző területéről, ismert és ismeretlen helyekről, falvakból és városokból összesereglettek, és együtt építették Jeruzsálem falait. Jelentős segítséget nyújtottak a vidéken élő emberek is. Arról értesülünk, hogy a vidéki településekről, városokból és falvakból érkeztek önkéntesek Jeruzsálem újjáépítésére. Pedig ezek a települések is ugyanúgy érintettek voltak a babiloni sereg évtizedekkel korábban történt vérontásában és pusztításában, ugyanúgy, mint a jeruzsálemiek. Emberek, akiknek a háború elpusztított mindenüket. Mindegy, hogy a fővárosban vagy vidéken éltek. Egy volt a sorsuk, egy volt az örömük és egy volt a bánatuk. De a Szent Város újjáépítése mégis mindannyiuknak közös ügye volt. A vidéken élők jólétéhez azonban nem tartozott hozzá közvetlenül az, hogy Jeruzsálem falai megépüljenek. Nem volt szükségük rá, mert ők nem ott éltek, hanem valahonnan vidékről érkeztek a fővárosba. De mégis ott voltak. Fel kell, hogy tűnjön egy kifejezés, amely ezt a száraznak tűnő, száraz adatokat közlő fejezetet át meg átszövi. Olyan, mint a búvópatak, hogy egyszer eltűnik, de a következő pillanatban újból előbukkan, és lehet tudni, hogy ugyanaz a gondolat érvényesül itt is, mint amott. Ez a szó pedig a mellette. Neveket említ a Szentíró, akik építettek. Majd ezzel a szóval, mellette, összeköti a következő személyekkel, a családokkal, vagy céhekkel, akik szintén ott ő mellettük építették a falakat. A folytatásban pedig ezt szinte rokonértelmű kifejezésként felváltja egy másik, utána. Megemlít egy embert, vagy egy családot, utána pedig, aztán újból megemlít egy másik családot, akik szintén ott serénykedtek, és építették a kőfalakat. Ezek csodálatosan szép szavak. Az építkezés egy különleges sorsközösséget teremtett akkor. A mindennapjainkban is vannak ilyen sorsközösségek, szeretett gyülekezet. Megfigyeltem ezt, amikor több alkalommal kórházban voltam és operáltak. A szobákat és az ágyakat számokkal látták el. 8/1-es, 8/2-es, és így tovább. A 8. szobának az 1-es vagy a 2-es ágya. Egyforma betegségünk volt mindnyájunknak, és egyforma volt a nyomorúság is. Eltűntek azok a megkülönböztető jegyek, amelyek a köznapi életben meghatározták azt, hogy ki kicsoda. Ott nem számított. Olyan operáció volt mindnyájunké, hogy a műtét után 48 óráig nem volt szabad megmozdulnunk. Ez igen sok kínnal és kellemetlenséggel járt. Nem volt szabad felülni sem. De íratlan szabály volt, hogy akinek már letelt a 48 óra, és felkelhetett, az odament a másikhoz, és óvatosan megitatta, vagy megigazította a párnáját, vagy a takaróját. Ellátta, amire éppen szüksége volt. Egymás mellett. Valahogy itt is ez a sorsközösség érvényesült, mint ahogyan Jeruzsálem kőfalainak az építésében is, más összefüggésben. Ennek a munkának az igazi értéke és az igazi sikere ebben a titokban van, ő mellette, ő utána. Igaz lett rájuk, amit a 133. Zsoltár írója fogalmaz meg, hogy az Úr oda küld áldást, ahol az atyafiak az együtt titkát átélik és gyakorolják. Ahol együtt lakoznak az atyafiak. Azaz tudnak egy közös célért tenni valamit. Közös az örömük, közös a bánatuk egyaránt. Akik itt fel vannak sorolva Nehémiás könyve 3. fejezetében, nem ismerjük őket. Emlékezetüket befette az évezredek pora. Nem is azért jegyezték fel a nevüket, hogy 2,5 évezreddel később az utókor valahol itt a Kárpát-medencében megemlékezzen róluk. Feltűnik azonban, hogy Jeruzsálem építő munkásai mennyire eltérő életterületből érkeztek Jeruzsálem kőfalai mellé. Csak néhány példát hadd említsek. Refája, a Húr fia, a Jeruzsálemhez tartozó tartomány felének volt a fejedelme. Aztán a felsorolás megemlékezik Sallumról is, és a leányairól, aki a Jeruzsálemhez tartozó tartomány másik felének volt a fejedelme. Íme egy előkelő vezető ember és a leányai. Valószínűleg fiai nem lehettek. Ők együtt mentek, és tették azt, amit tenni tudtak. Ezek a kisasszonyok, ezek nemes emberek voltak, ezek nem voltak hozzászokva ahhoz, hogy köveket hordjanak, és a sittet eltakarítsák. Aztán ott voltak a léviták. Ők a kisegítő szolgálatnak, a papi szolgálatnak voltak a munkásai. Nem tartozott a munkakörükbe, hogy kőműves munkát végezzenek. Aztán megemlíti Malkíját, az ötvösök egyikét, akinek a keze a finom aranyműves munkához volt hozzászokva. Aztán, ahogyan pici drága köveket foglalatba rakott, ezekkel a kezekkel, ezekkel a finom munkához szokott kezekkel, most nem drága követ, hanem hatalmas, embert próbáló súlyú köveket mozgattak, és takarították a törmeléket. Említi a kereskedőket is. Ezek valószínűleg ruhakereskedők lehettek, finom kelméhez szokott kezek, akik már a tapintásukkal meg tudták állapítani az anyag minőségét. Igazi mesterei voltak a szakmájuknak. Ott hagyták az üzletet, mert most nem ez a fontos. Most Jeruzsálem a fontos. Most az a fontos, hogy ez a város hogy épül meg, hogy tudunk összefogni végre. 4 versben van említés a papokról is. Levetették a fényes papi köntösüket,
amit akkor viseltek, amikor az
áldozatot mutatták be. Impozáns, szép istentiszteleten, lelket emelő istentiszteleteken, és felvettek valami rossz, koszos ruhát, és építettek úgy, ahogy tudtak. Említi Hanániát, akiről azt olvassuk, hogy kenetkészítő volt. Ez a kenetkészítő a gyógyszerész szakmából érkezett ember. Hozzá volt szokva ahhoz, hogy hogyan kell a gyógyszerek ható anyagait megmérni. Igazán finom munkához volt szokva, de a kozmetikumok előállítása is az ő feladatuk volt. Abban az időben még nem vált szét annyira ez a szakma, mint ahogyan manapság már polarizálódnak a gyógyító munkában tevékenykedőknek a munkája. Ehhez a céghez tartozott Hanánia. Ami itt le van írva, amellett, kedves testvéreim, nem lehet szó nélkül elmenni. Nem a kőműveseket, és nem az építészeket, nem az építőiparban dolgozókat gyűjtötték össze csupán Jeruzsálem falainak az építésére. Bizonyára ők is ott voltak, irányították a munkát, hogy azok, akik nem ehhez vannak szokva, nehogy valami hibát kövessenek el. Gyülekezetünk történetében is előfordult hasonló. A dorkói templom úgy épült, hogy a gyülekezet csak egy kőműves tudott fizetni. Teológus hallgatók dolgoztak segédmunkásként az építkezésen. A kőműves szakember irányította őket. És felépült a templom. Ma is van ott egy maroknyi kis sereg, akik összegyűlnek, akik hallgatják az igét, akiknek fontos annak a maroknyi kis seregnek a megtartása. Aztán emlékezem egy kedves idős, nemrég elhunyt gyülekezeti tagunkra. Amikor a gyülekezetbe kerültem, ő végezte a könyvelést. Akkor még nem számítógépen kezeltük ezt a munkát, hanem papíralapon. Azt mondta, ő nem tudja a közösségünket nagy dolgokkal támogatni, mert nincs rá lehetősége, de tud könyvelni. Ehhez ért. Ő ezzel tudja szolgálni az Anyaszentegyház urát. Nem olvasunk arról, kedves testvéreim, hogy ezek az eltérő életterületről érkezett emberek megmosolyogták volna egymást. Hogy mit keres itt ez a lévita? Vagy mit keres itt ez a kenetkészítő? Vagy ez az aranyműves? Vagy mit keres itt ez a pap? Nem ismerték azt az érzést, amit a mai ember időnként érez, és kinyilvánít akkor, hogyha valamihez ő jobban ért, mint a másik. Vagy úgy véli, hogy jobban ért, mint a másik. azt tenni hozzá a gyülekezet működéséhez, amit mi hozzátenni tudunk. Együtt. Különbözőség ellenére együtt. Egyszer Jézus egy asszonyt megdicsért. Márk evangélista így írja, azt tette, ami tőle telt. Lehet, hogy Jeruzsálem építő munkásai között voltak, akik egy kicsit elügyetlenkedték a dolgot. Akik nem olyan rátermetten tudtak hozzányúlni az építkezéshez. De tették. De építették. Mert ez neki fontos volt. Másodszor a különbözőségről is szeretnék beszélni az egységben. Különbözőség az egységben. Az egység mellett szólnunk kell arról, hogy Jeruzsálem építő munkásai egészen eltérő életterületen mozgó emberek voltak, ahogyan az előbb utaltam is már erre. Az egyház, a gyülekezet gazdagsága nem attól függ, hogy milyen összegek vannak a bankszámláján. Sokkal inkább attól, hogy ki mit tud hozzátenni a közösség életéhez. És itt nem csak kézzelfogható értékekről van szó, hanem lelki, szellemi értékekről is szó van. Akik itt vagyunk most a templomban, mindannyian más-más kegyelmi ajándékokkal rendelkezünk. Hogyha egy bizonyos munkára vezényelnének ki bennünket, valószínűleg lennének, akik rátermetten tudnának hozzányúlni. De lennének biztosan olyanok is, akiknek ugyanannak a munkának az elvégzése sokkal tovább tartana, mert nem ért hozzá, mert ő nem azon az életterületen működik. Ezt a különbözőséget Pál apostol Krisztus testnek nevezi. Az első korintusi levél egyik fejezetében mond nagyon szép példázatot erről, többek között azt is mondja, hogy nem mondhatja a szem a kéznek, hogy nincsen rá szükségem. Nem kérhetem számon a szememen azt, hogy nem tudok megfogni vele valamit. És nem kérhetem számon a kezemen azt, hogy azzal nem tudok látni. Hanem mindegyik a maga helyén együtt, egymást kiegészítve, egymást kipótolva tudja az egységet munkálni. Így indult Jeruzsálem újjáépítése, és így indul sok szép kezdeményezés az egyházban is. Mert hogy ez a páratlan, kittestvéri segítségnyújtás nem is annyira természetes ám az emberek között, mint ahogyan itt ebben a fejezetben első olvasásra úgy tűnik, megjelenik. Gyermekkorunkban az iskolában egyformák voltunk. Kötelező volt az iskolaköpeny viselése, így nem tűnt fel, hogy eltérő anyagi lehetőségekkel rendelkező szülők eltérő módon jobban vagy kevésbé jól tudták a gyermeküket öltöztetni. Amikor a 70-es évek elején a nagy tiszai árvíz volt, a szülőfalumban, aki mozogni tudott, mindenki ment és segített megtölteni a homokzsákokat, hogy védjék a közös otthonunkat, a falut. Mert csak már néhány centiméter híja volt, hogy át nem szakította a gátat. Ha szeles idő lett volna, akkor minden bizonnyal bekövetkezett volna a tragédia. A gyermekkorunkból azonban kinőttünk. Szögre akasztottuk az iskola köpenyünket, meg a tiszai árvíz is, hála Istennek, elvonult. Mi marad meg ebből a szép egységből? Mi marad meg a sorsközösségből? Az ilyen szép közös összefogásból és egységből, mint a kőfal építése, mégis megszokott jelenni a különbözőség. Ezért fontos a különbözőségről is beszélni az egységben. Mert úgy van ez, hogy rendszerint mindig van, aki megbontja a közösséget. Minden közösségben, ahol emberek dolgoznak, élnek együtt, munkahelyeken, gyülekezetben, akár presbitériumban, tantestületekben, munkapadok mellett és íróasztalok mellett. Mindig van, aki a közösséget megbontja. De vajon itt ebben a mostani történetünkben a folytatás is erről szól, csak kizárólag erről a szép egységről? az egymás mellett és az egymás után szép példájából létrejött az egymás ellen rettenetes fenyegetése is. Hogy a jeruzsálemi falak építői részéről a hittestvéri segítségnyújtás mennyire nem volt természetes, azt a Tékoabeli előkelőknek a példája mutatja. Akikről az 5. versben így olvastam, a Tékoabeli előkelők nem hajtották nyakukat az ő uruk munkájának jármába. De egy további versben arról is szó van, hogy a Tékoabeliek a kiemelkedő nagy torony ellenétől fogva az Ófel kőfaláig építették a falakat. Ezek, akik az Ófel kőfaláig építettek, nem azonosak azokkal az előkelőkkel, akik nem hajtották nyakukat az ő uruk jármába. Azért jó, hogy a Tékoabeliek rossz példája mellett, az előkelők rossz példája mellett a jó is meg van említve, mert ez megóv bennünket attól, hogy általánosítsunk. Hogyha azt halljuk, hogy Tékoabeliek, akkor nem szabad legyintenünk, ja, hát ők azok, akik nem akartak együtt dolgozni, akik nem akartak együtt építeni. Nem. Közöttük is voltak ilyenek is és olyanok is. És közöttünk is vannak ilyenek is és olyanok is. Tékoa abban az időben nevezetes város volt. Jeruzsálemtől délre 16 kilométerre lévő városka volt, Betlehem és Hebron között helyezkedett el. Nevezetessége a Krisztus előtti 8. évszázadra nyúlik vissza, tehát mostani történetünk eseményeihez képest vagy 3 évszázaddal korábbra. Itt született ugyanis az Ószövetség első íróprófétája, Ámós próféta. Az ilyen helyi hagyományoknak abban az időben óriási jelentősége volt. Számon tartották azt, hogy hol van a Makpela barlangja, hol van Ábrahám eltemetve. Számon tartották azt, hogy Jákob az ősatya Bételben hol látta azt a különleges álmot az égigérő lépcsősorról, és hol élte át azt az Isten élményt, amikor megváltozott az élete, Isten elvette a Jákob nevet, és Izrael névvel ajándékozta meg őt. Tehát ezek a hagyományok az ókori világban igen-igen élénken tovább éltek. Gyülekezetünkben szerencsére nem tapasztalható ez a hívő rátartiság, ami a Tékoabeliekre, az előkelőkre jellemző volt. Amikor valaki méltóságán alulinak tekintette azt, hogy ő Jeruzsálem kőfalainak építésére menjen. Ez azon ismerszik meg, hogy valaki elkezd hivatkozni az őseire. Ezeknek az előkelőknek a magatartása ebben bukik ki, és ez átlépi az évezredeket. Elkezd az őseire hivatkozni, akik mi mindent tettek meg a maguk idejében az egyházért. De ők maguk nem tesznek semmit. Ők maguk a pálya széléről figyelik, hogy hogy küzdenek ott bent a pályán, és hogy hogy kellett volna, ezt általában utólag fogalmazzák meg. A Tékoabeli előségek számára nem volt magától értetődő, hogy a maguk hozzájárulását oda tegyék Isten nagy munkájához. Mi kell ahhoz, hogy a közös munka rendben haladjon? Ez egy nagyon izgalmas kérdés, és ma is időszerű kérdés. Ha röviden kellene válaszolni rá, akkor azt mondanám, Szentlélek kell hozzá. A pünkösdi történet az egyház születésének a körülményeit írja le. A Szentlélek kitöltetése után jött létre az első keresztény gyülekezet. Elfogadták egymás különbözőségét, ebből nem volt vita, meg tudták osztani egymással a javaikat. Akinek sok volt, vagy több volt, tudott adni annak, akinek nem volt semmije, vagy kevesebbje volt. És ez a folyamat ma is tovább megy, ma is zajlik. Pénzünket, erőnket, időnket nem azért osztjuk meg, amikor annak van az ideje, mert bármelyikből annyira rengeteg lenne. hanem azért, mert a lélek erre indít bennünket. Mert igaz, amit a Zsoltáros fogalmaz meg, a 127. Zsoltár írója. Ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak azon annak építői. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáz az őriző. Ha Isten nem veszi kézbe a szívünket, mindaddig a pálya széréről figyeljük azt, ami az egyházban történik. Használói vagyunk annak, amit a gyülekezet adni tud, de nem munkálói vagyunk. Isten szeretne behívni bennünket a pálya széléről, ebbe a közösségbe. Ebbe a közösségbe, amelyben öröm számunkra, ami a gyülekezetben történik, és együtt bánkódunk azon, hogyha valami nem jól alakul. Miért van ez így? Mert Istennek Jeruzsálem falain túl is van egy nagy építési terve, kedves testvéreim. Országát már itt ezen a földön elkezdi építeni. Jeruzsálem kőfalainak építése Istennek arra a munkájára irányítja figyelmünket, hogy ő már itt ezen a földön építeni kezdi az ő országát. Nehémiás lelkét felindította Isten, a 141 év óta romokban lévő város újjáépítésére, hogy 4 évszázaddal később a város készen legyen a ma egyetlen egynek a befogadására. Virágvasárnapért történt ez a nagy építkezés, hogy Jézust felékesítve, feldíszítve tudja fogadni egy ünneplő sereg élén a város. Történt ez a nagy munka húsvétért, hogy tanítványainak mondhassa Jézus, már előre utalva a bekövetkezendő eseményekre, amikor a tanítványok ott voltak a jeruzsálemi templom falai mellett, és mondták, lásd Uram, micsoda kőfalak ezek. És Urunk azt mondta, roncsátok le ezt a templomot, és én 3 nap alatt megépítem azt. Nem értették, miről van szó. Hosszabb időnek kellett eltelni, mire rájöttek, hogy az ő feltámadásának a meghirdetése történik itt. Hogy ugyanolyan csoda az, hogy valaki a holtak közül feltámad, mint az, ahogyan Jeruzsálem kőfalai megépültek, ahol az együttnek, az ővele együttnek és az ő utána nagy titkának az átélése történt. Nos, kedves testvéreim, Jézus azóta is épít. Sárospatakon és minden házban. Bennem és benned. Az egymás mellett titkára tanít. Minden fedél alatt és minden ajtó mögött. Közösségben a közösségért. Ez ennek az igének a rövid összefoglalása. Először beszéltem egység a különbözőségben témáról. Mert hogy a Biblia tud egy másik építkezésről is, amely nagyon sokakat megmozgatott. Sineár földjén történt ez az építkezés a babiloni torony felépítésekor. Ott azt olvassuk, azért építettek tornyot, hogy szerezzenek maguknak nevet, és el ne széledjenek. Tehát itt valami öncél érvényesült, amikor Sineár földjén a Bábel torony építése történt. Jeruzsálemben nem az öncél érvényesült. Isten neve dicsőségére építettek, és nem azért, hogy maguknak szerezzenek nevet. Egység a különbözőségben. Másodszor a különbözőségről beszéltem az egységben. Mind különbözőek vagyunk itt. Fogadjuk el azt a másikat, aki talán nem olyan rátermetten teszi a dolgát, talán nem úgy, mint ahogyan mi azt elgondoltuk otthon. De a lelkület jó.
Aki ezen mosolyogni tud, abban a tékoly előkelők lelke van.
A Krisztus testben arra a másikra is szükség van, akit esetleg megmosolygunk. Rád is szükség van. Akkor is, ha a pálya szélén lennél. A lélek most azt mondja, jövel. Az egymás mellett titka ez. Ezt akarja elkezdeni bennünk, minden födél alatt és minden ajtó mögött. Amen. Jöjjetek, imádkozzunk! Köszönjük, hogy a közösség részévé tettél bennünket. Köszönjük, hogy helyet jelöltél itt ki nekünk. Azt is köszönjük, hogy számítasz ránk annyira, hogy erőtlen próbálkozás, minden mentegetőzés vagy másra mutogatás, hogy ő miatta vagyok a pálya szélén. Köszönjük, hogy így akarod építeni közösségünket egységben, e különbözőség ellenére, és különbözőségünk ismeretében az egységért, országod építéséért. Így áld meg azokat, akiket valamilyen tisztségre emelt ez a közösség. Presbiterként, gondnokként, az ige hirdetőjeként,
vagy hogy gyermekek és fiatalok között is épüljön országod evangéliuma.
Vagy azért, hogy gyülekezetünk papírügyei rendben legyenek, vagy időben nyitva legyen, rendben legyen a templom, hogy megszólaljon az orgona, és mutassa az időt az óra. Köszönjük ezeket az apró részleteket, amelyekben látjuk az együtt, az egymás után munkáját. Köszönjük a tékoai előkelők lelkületét, kezedbe tehetjük azzal, hogy adj helyette olyan lelkületet, amely a közösségünket építi. Jeruzsálemi lelkületet, Bábel torony építőinek lelkülete helyett, amely elfogadja a másikat, és nem magának akar nevet szerezni, mint ama emberek ott Sineár földjén. Építs közösségünket, és használj bennünket ebben. Rád bízzuk gyülekezetünket, egyházunkat, népünket és nemzetünket, e jelenlegi határainkon innen és túl. Eléd visszük betegeinket, azokat, akik megfáradtak, vagy kilátástalan helyzetben érzik magukat. Áldásodat kérjük a holnap kezdődő gyermektáborra. Oltalmazd kedves gyermekeinket, unokáinkat, és kérünk, a te nagy munkádat kezd el építeni bennünk. Tanítván mindazokat, akik ebben részt vesznek bármilyen módon, az ő mellette, az egymásért titkára, hogy téged megismerhessenek, szívből szeressenek, és neked engedelmes életet éljenek. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátottunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Meg áldásvételre készüljünk, énekeljük Isten tiszteletünk záró énekét, a 184. dicséret első 4 versét. 184. dicséret első 4 versét énekeljük, az első verse így kezdődik, mindenek meghallják és jól megtanulják. üljetek, vegyük Isten áldását. Így szól az Úr, ama napon felemelem a Dávid leomlott sátorát, és kijavítom repedezéseit, és felemelem omladékait, és megépítem azt, mint volt hajdanán. Amen.